kell valamilyen szinten egy hit önmagadban, az egész bizniszben, az emberekben, akikkel együtt dolgozol, mert anélkül nem fog menni. Tehát a remegve nem lehet F-16-ossal repülni remegő kézzel. Tehát hogy kell az, hogy az ember bízzon és higgyen önmagában. Jó pár évnek el kellett telnie, hogy valóban megértsem azt, amit amúgy is tudok, de azért teljesen más felfogni, meg ráeszmélni, mint csak úgy simán tudni azt, hogy mekkora jelentősége van annak, hogy kivel dolgozol együtt.
Én azt látom nagyon sokaknál a kezdő vállalkozásnál, hogy először ugye a fő probléma, amit te is mondtál, hogy elindulni egy bizonyos úton, egyáltalán hogy maradjak, hogy tartsam fenn magam vállalkozóként. De utána, és szerintem itt már nagyon sokan megakadnak, hogy hogyan építsek csapatot, az első pár embert hogy vegyem föl, hogy adjak ki feladatokat, hogy engedjem el azt a kontrollt, hogy nem mindent én csinálok, hanem már bevonok másokat.
Vezetőként az egyik legfontosabb, amire rájöttem, az üzleti alázat, meg a szakmai alázat. Tehát, hogy nagyon sok olyan vállalkozót látok, akik nagyon hamar elszállnak, és azt hiszik, hogy mindenhez értenek. Már egész fiatalon, nekem is nyilván megvolt ez a korszakom, 30-as évek környéke. Ez nagyon veszélyes. Szerintem a legveszélyesebb azt kimondani, hogy én tudok mindent a legjobban, és szerintem az a kulcs, ha valaki mindig is kíváncsi marad, mindig is elfogadja, hogy vannak nála okosabbak, és azokat az embereket keres, és velük beszélnek. Teljesen mindegy, mivel indulsz el. Lehet, hogy rá fogsz jönni, egyébként nem az a big business. De amit ráépítesz, és ha elég kreatív vagy ahhoz, meg elég ügyes, hogy ráépítsél még addicionális dolgokat, ugye upsell technikák segítségével, akkor igazán meg tudod magad különböztetni mondjuk egy olyan konkurenstől, aki egyébként erre nem képes, üzletileg.
Sziasztok, én Dallos Zoltán vagyok, és köszöntelek a Maradj Lendületben interjú sorozat következő epizódjában, ahol Perényi András barátom, a WebShipi társalapítója és ügyvezetője lesz a vendégem. A WebShipi egy igazi magyar sikersztori, 7 év alatt több mint 4 milliárdos forgalmat értek el, és most már több mint 2000 webshopnak a teljes logisztikai folyamatát kezelik, tárolják az áruikat, és segítenek abban, hogy a kiszállítás a lehető leggyorsabban és hibamentesen történjen. Ebben a mai beszélgetésben olyan területeket fogunk érinteni, ami azt gondolom, hogy minden vállalkozás életében kritikus fontossággal bír, úgy, mint a pénzügyek, a HR, vagyis a csapatnak a kérdése, az összetétele, érdemesebb bevonni befektetőt a fejlődés során vagy sem, és mik azok a legfontosabb marketinges döntések, amit érdemes meghoznunk és amire figyeljünk oda. Fogadjátok szeretettel!
Velünk az adás és az üzlet is mindig lendületben marad. A műsor és a vállalkozásod támogatója az Allianz cégem vállalkozásbiztosítás.
András, örülök, hogy újra itt vagy. Pont néztem vissza a felkészülésnél a korábbi videóinkat. Hát 2018-ban és 20-ban is beszélgettünk ezen a csatornán. Ugye akkor volt 3-4 éves a cégetek, a WebShipi. És hol tartotok most? Összefoglalt számokba, hogy így mit értetek el itt ebben a 7 évben, hol vagytok most a fulfillment, vagyis a kiszervezett logisztika piacán?
Abszolút. Köszi a lehetőséget, köszi, hogy itt lehetek. Hát egy nagyon kellemes pozícióban vagyunk, de ugyanakkor, mint minden helyzet, élethelyzet tartogat izgalmakat, örömöket, nehéz helyzeteket, nehéz pillanatokat. A WebShipi jelen pillanatban a piacvezető fulfillment cég Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy 2016-ban az első sor kód és billentyű leütése óta gyakorlatilag most ott tartunk, hogy 2000 online kereskedőnek szolgáljuk ki a teljes logisztikai feladatait. Ebből kb. 600-700 olyan online kereskedő van, aki a teljes online raktár készletével ott van nálunk, Foton, a Fulfillment Centerünkbe, és nekik nagyjából olyan 150-200 ezer csomagot szállítunk ki havi szinten az egész világra gyakorlatilag.
Ugye nemrég volt az 5 milliós csomagünneplés.
Igen.
Ha jól tudom, illetve...
Azóta átléptük 6 milliót.
6 milliót, oké, okay, vagy kicsit gyorsan változnak a dolgok.
Abszolút.
Illetve létszámba, áruételbe, hol jártok most?
Hát nagyjából évvégére valószínűleg 4 milliárd körüli árbevételt fogjuk elérni. Most olyan 130-140 olyan nagyunk körülbelül. Ez nagyjából 50-50 oszlik meg egyébként a raktár és az irodai dolgozók között. És ennyien szolgáljuk ki gyakorlatilag ezt a csomagmennyiséget.
Röviden annak, aki tényleg most találkozik veled először, vagy még esetleg még nem találkozott a sztoriddal és a WebShipivel, hogyha röviden összefogod a szolgáltatás lényegét, azt megköszönöm, hogy kiknek és miben segítetek, és miért jó ez mondjuk a webshopoknak, hogyha nem ő csomagol, hanem rátok bízza az egészet, miben segítetek, és miben gyorsítja a folyamatot nekik.
Egy webáruháznak szerintem a legfontosabb az, hogy a lehető legjobban kiszolgálja az ügyfeleit minden téren. És ez nem csak arra vonatkozik, hogy mit árul és milyen áron árulja, hanem nyilván ott kezdődik, hogy hogyan tálalja a termékeket, hogyan mutatja be őket, de utána nyilván ez nem elég, számít az, hogy milyen fizetési módokat, milyen csomagátvételi módokat kínál a vásárlóinak. A nap végén az elkereskedelmi versenyben az fog fennmaradni, aki a legszélesebb spektrumon tudja kínálni ezeket a lehetőségeket, és a legkényelmesebb opciókat tudja a vásárlóknak kínálni. A webshipping tulajdonképpen ebben segít. A kiszervezett logisztika lényege az, hogy a webáruházak teljesen megszabadulnak a logisztika terhétől, tehát tulajdonképpen hozzánk hozzák az árukészletüket, mi táruljuk a termékeiket, és a rendszerünkhöz csatlakoztatva az ő rendszereiket, mi élőben látjuk az összes rendelésüket, és ahogy ezek beérkeznek, azonnal összeszedjük, összegyűjtjük, csomagoljuk, kiszámlázzuk a nevükben, és átadjuk a futár cégeknek, és kiszállítjuk ugye akár az egész világra. Ugye ez azért nagyon jó, mert így egy webáruháznak nem azzal kell foglalkozni, hogy folyamatosan újabb és újabb raktárakba költözik, raktári alkalmazottakat keresgél, illetve a különböző futár cégekkel tárgyalgat, hanem gyakorlatilag kiszervezve a teljes folyamatot, tulajdonképpen a változó költségek oldalára helyezi át a elkereskedelmi logisztika teljes témakörét, és azt a szolgáltatási színvonalat tudja nyújtani, amit a legnagyobb kereskedők, akár egy Amazonról, vagy egy Emagról, vagy az Alzáról beszélünk.
Pont ez jutott eszembe, hogy végig gondoltam, hogy én, amikor mondjuk rengeteg, ugye most új stúdiót újítottunk föl, és rengeteg kütyüt vásárolunk folyamatosan. Amikor már azt hiszed, hogy mindened megvan, még akkor is ilyen két oldalas lista, hogy mennyi mindent kéne megvenni. És én is sokat gondolkozok azon, hogy amikor egy döntést meghozok, mi alapján. És hogy tök fontos az igen, hogy mennyire bízok meg abban a szolgáltatóban, vagy abban a kiszállításban, és tudom, hogy ha nem tudom, Alza, vagy Emag, vagy amit mondtál, nagyobb szolgáltatókat, akkor tudom, hogy holnap után itt van, míg ha mondjuk egy kevésbé ismert, és mondjuk olyan szolgáltatónál venném, akkor meg nem biztos, hogy lehet, hogy ő akkor kezdje el a beszerzését, ugye amikor én megrendeltem, és nem tartja mondjuk készleten raktáron. Vagy mikor a raktáron is tartja, és mondjuk ő küldi ki, akkor lehet, hogy akár több nappal később adja föl csak a csomagot.
Abszolút.
Tehát, hogy ez is egy fontos döntési szempont a vevőknél, és neked meg akkor versenyelőny webshop tulajdonosként.
Abszolút. Ezért is kezdtünk el amúgy egy-két évvel ezelőtt tudatosan B2C márkát is építeni. Akkor kerültek rá egyébként a csomagokra is, tehát a dobozokra is a webshipi logó akkor került rá, mert azt éreztük, hogy ez kötelességünk kommunikálni a vásárlók felé. Létrehoztuk a webshipi garancia védjegyet, pecsétet, nevezd, ahogy szeretnéd, és ez tulajdonképpen azt kommunikálja, hogy az a webáruház, aki ezzel rendelkezik, arról biztos lehet a vásárló, hogy
egyfajta minőségi standard.
Pontosan. Úgy kerül ki, egy-két napon belül kiszállításra kerül. Ugye azért mi a legrövidebb szállítási időket tudjuk garantálni, van, hogy másnap délelőtt már ott van a termék a megrendelés után.
Na szuper, meg ugye ebben a sorozatban itt pont az üzleti kockázatokat is boncolgatjuk, és ugye ez is tök érdekes, hogy akkor amit mondasz, hogy átalakul változó költség, igen, jól mondom, a logisztikai költség, igen. Ezáltal igazából a cég valamennyire csökkenti a kockázatát, mert nem tartja fönn azt a emberállományt, azt a raktárat, a szezonális fluktuációt mondjuk akkor jobban le tudja kezelni, nem az van, hogy nyáron unatkoznak, télen meg mondjuk, vagy a karácsonyi szezonban meg szakadnak a kollégák, hanem akkor így sokkal jobban tud vele tervezni, mint egy változó költség.
Abszolút.
Ha jól értem.
Abszolút. A szezonalitás az elkereskedelemben nagyon erős. Tehát, hogy még mi is érezzük, nyilván back to school, Black Friday, karácsony, glamour napok, ezeket mind-mind megérezzük, meg hát alapvetően a hétfőket is megérezzük, nyilván a hétvégi rendelés szám az ugye kumulálódik a hétfőken. De összességében azért azt látjuk, hogy azok a kereskedők, akik nálunk vannak, valamilyen szinten azért ellaposítják ezt a görbét, hiszen van olyan kereskedő, aki nyáron jön be hozzánk, például medencét árul, értelemszerűen neki télen nincs akkora volumene, viszont van, aki karácsonyfát árul, klímások, azoknak meg máskor van. Tehát, hogy alapvetően van egy fénytechnikai webáruház, értelemszerűen, ahogy csökken a napos órák száma, ahogy megyünk bele az őszbe, télbe, sokkal több terméket ad el, mint nyáron, amikor egész késő estig világos van. Úgyhogy ez valamilyen szinten így kilaposítja a görbét, és egy picit segít a szezonalitást jobban elviselni, de hát azért ezt nyilván mi is megszenvedjük. Nagyon sokat dolgozunk azon, hogy ezekre úgy készüljünk fel, hogy ki tudjuk szolgálni őket.
Na szuper, ez a webshopoknak az oldala, még hogyha megnézzük esetleg a trendet, hogy tényleg hol tartunk most, ugye pont a 2-3 évvel ezelőtti interjúnkban mondtad, hogy még mindig ez a vonat, ez száguld, és még mindig érdemes felülni rá, hogy most egy Covid után, egy háború után, energia árobbanás után, hogy hol tartunk most, hogy még mindig olyan meredeken emelkedik az elkereskedelmi piac, vagy érződik egy megtorpanás benne? Ti mit láttok a számokban most?
Ez az év, ez nagyon nem volt jó. Abszolút érződik a megtorpanás, tehát gyakorlatilag a gazdaság az megrecsent ebbe az egészbe. Ugye Európában egyik legmagasabb infláció Magyarországon van. Ez abszolút érződik. A kereskedelemben is sokkal kevesebbet vásárolnak, esetleg kisebb értékű termékeket vásárolnak az emberek. Mi összességében szerencsére elmondhatjuk magunkról azt, hogy nem estünk vissza. Tehát gyakorlatilag most nyáron a tavalyi csomagszámainkat hozzuk. Picit nőttünk is egyébként a tavalyi évhez képest. Ez csak annak köszönhető, hogy egyébként egyrészt hiszünk abban, hogy próbáljuk hozzásegíteni a szolgáltatásainkkal a kereskedőket ahhoz, hogy tényleg náluk vásároljanak és minél többet adjanak el. Másrészt pedig egyébként nyilván jöttek be új felek a tavalyi év végén, ennek az évnek az elején, és emiatt ugye az ő bejövő új csomagszámuk az tartotta a webshipi csomagszám szintjét, de alapvetően nem könnyű ez az év most senkinek.
Ha megnézzük, szerintem, ami nagyon hasznos lenne, és ugye ez a sorozat, ez ugye vállalkozóknak szól, vállalkozás indítás, vállalkozás fejlesztés, függetlenül attól, hogy ki melyik stádiumban tart, azt gondolom, hogy ezekből a beszélgetésekből mindenki ki tud csipegetni egy-egy hasznos gondolatot. És itt a felvétel előtt ugye beszéltünk róla, hogy azt talán nagyon hasznos lenne nálatok megnézni a sztoriból, hogy ugye 7 év alatt a nulláról 4 milliárdos forgalomnál jártok, hogy mik voltak azok a olyan fő mérföldkövek, amire emlékszel, amikor tényleg így szinte teljesen újra kellett strukturálni dolgokat. Mik voltak a kihívások ebben az időszakban, és akár így vissza is ugorhatunk még mondjuk tényleg arra a fázisra, amikor sokat meséltél arról, hogy a Pozsonyi úti lakásirodából indultatok, 2-3-an dolgoztatok, most meg 140-en. Igen. Tehát hogy a kettő között tényleg mik voltak azok a lépések, fő mérföldkövek, amire mondjuk visszaemlékszel, amikor tényleg így sok mindent újra kellett gondolni, húzni?
Ez tök érdekes, mert amikor ezen gondolkodtam, akkor azt éreztem, hogy ez olyan, mint egy nagy maratoni futás, amit évek óta csinálunk, és alig-alig állunk meg.
Sosincs vége.
Sosincs vége. Egyébként minden egyes korszaknak, minden egyes állapotnak megvannak a maga kihívásai. A mai napig emlékszem, hogy a legelső legnagyobb kihívás az volt, hogy megtanultam programozni. Uh-huh. Alapvetően. És utána, amikor azon túl voltunk, akkor az, hogy rájöjjek, hogy hogyan működik egy vonalkodó olvasó. Nyilván ezek visszamenőleg már nagyon pici és nevetséges problémák ahhoz képest, hogy most olyan robotok mászkálnak a raktárunkban, mint az Amazonnál, de akkor igazából ez volt a legnagyobb kihívás. De van egy ilyen elméletem erről az egészről, hogy mind a pozitív, mind a negatív hatások az emberre igazából egy 1-10-es skálán terjednek. Nyilván mindenki be tudja határolni, hogy mondjuk egy olyan probléma, hogy hogyan oldjak meg mondjuk egy szerverrállást, az nála egy hanyas a negatív skálán, meg egy öröm, egy 5 milliómodik csomag hanyas. De az a vicces, hogy ahogy megyünk előre az úton, meg ahogy nézünk körbe magunk körül az emberek körül, igazából, ugye pont te mondtad ezt az elmúlt napok, hogy mindenki maga szintjén nyomorog, tehát hogy igazából ezen a plusz 10-minusz 10 skálán mozog amúgy mindenki, független attól, hogy egyébként milliárdokat vesztettél, vagy pedig mit tudom én, mit nyertél, vagy milyen örömért, tulajdonképpen mindig e között a skála között mozogsz. És te is nősz ezzel a skálával együtt. Tehát amilyen méretű a céged, nyilván az elején az volt a legnagyobb gond, hogy 30 darab csomagnak kitöröltük az utánvétjét véletlenül. De most, amikor ma 12 000 csomag ment ki a raktárból, akkor értheted, hogy teljesen más az, amikor éppen leáll a wifi, és mondjuk 10 percig nem működik 3 darab robot a 45-ből. De igazából ugyanaz a skálán, csak más a lépték. Volt egy mentorom, aki azt mondta egyszer, hogy játsszál nagyobb, azok csak nullák, ugye a különbség a kicsi és a nagy között. Szóval az ember ezekhez hozzászokik.
De mi volt a kérdés? Mi voltak a mérföldkövek? Tehát például itt én azt látom nagyon sokaknál a kezdő vállalkozásnál, hogy először ugye a fő probléma, hogy te is mondtál, hogy elindulni egy bizonyos úton, egyáltalán hogy maradjak, hogy tartsam fenn magam vállalkozóként. De utána, és szerintem itt már nagyon sokan megakadnak, hogy hogyan építsek csapatot, az első pár embert hogy vegyem föl, hogy adjak ki feladatokat, hogy engedjem el azt a kontrollt, hogy nem mindent én csinálok, hanem már bevonok másokat. Igen. Tehát ez megvan az a pillanat például, amikor először jöttek a kollégák?
Abszolút. És az érdekes, hogy úgy jöttek maguktól, ahogy ez lenni szokott. Az biztos, hogy az elején, amikor elkezdtünk befektetőkkel beszélgetni, és mindig azt kérdezték, hogy oké, hadd lássuk a csapatról szóló szlájdot a prezentációban. Ki a csapat? Nem értettük, hogy most ki a csapat, most meg fogjuk nézni egyenként, hogy kik azok az emberek, úgyse ismerik őket. Nagyon sokáig ezt nem értettem, és azért jó pár évnek el kellett telnie, hogy valóban megértsem azt, amit amúgy is tudok, de azért teljesen más felfogni, meg ráeszmélni, mint csak úgy simán tudni azt, hogy mekkora jelentősége van annak, hogy kivel dolgozol együtt. És hogy az, hogy kik a kulcsemberek, ki van benne a menedzsmentben, azt azt neked kell kivizsgálni, azt nem a HR-es fogja hozni. Uh-huh. Tehát a menedzsment tagokat nem a fejvadász cég fog neked hozni, valószínűleg ő fogja hozni, de a végén te fogod eldönteni, és nem véletlenül CEO-ként te fogsz arra a döntést hozni, vagy akár alapítóként, mert velük fogod tölteni az életednek a nagyon jelentős részét. És ugye ez a tipikus magyar vállalkozói modell, amit nagyon sok embertől hallottam, tipikusan előző generációs vállalkozók főleg nagyon sokszor hangoztatták ezt, hogy úgyse tudja senki, ha jól csinál, mint én. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rossz hozzáállás. És én is voltam itt, én is jártam itt, és pontosan tudom, hogy milyen ez. És ez így igaz. El kell fogadni, ez így igaz. Nem fogják úgy csinálni, hogy te. De ez nem lehet, hogy olyan jól nem fogják. Igen, nem fogják úgy csinálni, nem ugyanolyan lesz. Máshogy fogja húzni az ecsetet. Teljesen máshogy fogja csinálni, mint te, de lehet, hogy sokkal jobban fogja csinálni. És egyébként ez a jó stratégia, bár ezt nem én mondom el először, nagyon sok helyen ezt már lehetett hallani, hogy nálad sokkal okosabb embereket kell fölvenni, az adott problémában és az adott szakterületen jártas embereket kell fölvenni. Nem neked kell értened mindenhez. Én nagyon sokáig
azt mennyire volt nehéz ez neked elengedni, ezt a kontrollt?
Rájönni volt nehéz. Aha. Tehát igazából én azt gondoltam, hogy ugye olvastam olyan iskolát is, hogy alapvetően te csinálj mindent, és amikor már jól csinálod, vegyél fel valakit, akinek kiadod azt a feladatot, és ugyanúgy fogja csinálni, mint te. Ez egy elmélet, meg van az az elmélet, hogy ne tanuld meg, nem tudod megtanulni, hogy olyan gyorsan fejlődik minden, akár a marketing, akár bármilyen területet nézünk, egyszerűen nem tudtam megtanulni. Nem, meg kell találnod azt az embert, és egyébként ebben nagyon nagy szerepe van szerintem egy kicsit a megérzéseknek, meg az intuíciónak, meg az, hogy milyen emberismerő vagy, milyen a kémia valakivel, erre igazából tényleg rá kell érezni, mert amúgy lehet valaki bármilyen jó szakember, ha nem fog működni a kémia, nem fogtok jól együtt dolgozni. És amúgy volt ilyen nálunk, tehát volt ilyen, hogy egész egyszerűen nem működött ez a dolog. Szerintem ez az egyik legfontosabb eleme annak, hogy valaki sikeres céget építsen. Amúgy az elején, ugye nagyon sokan kérdezték régen tőlem különböző előadásokon, ilyen wannabe startup vállalkozók, hogy de hát hogyan találja co-foundert meg, hogy hol lehet keresni. Ez olyan dolog, hogy hol fogsz feleséget találni. Tehát, hogy persze lehet tinderezni, meg lehet keresgélni, meg tudatosan rádolgozni, mert kell is, mert ha otthon ülsz, nem repül a sült galamb a szádba, de hogy ez nagyon, nagyon nehéz azt elfogadni, hogy egyszerűen egymásra fogtok találni. Olyan. És persze indukálni kell, valahogy katalizálni kell ezt a folyamatot, de jön, amikor jönnie kell, az az ember fog jönni, akinek jönnie kell.
Igen, ez baromi érdekes, ez a csapat kérdése, meg megérzés, meg hogy mennyire tudod a jó embereket a jó helyre tenni, és mennyire bízol bennük, vagy mennyire kontrollálod az egészet.
Igen.
És mennyire hagyod, hogy az egész áramoljon, vagy tényleg te akarod mindig jobban tudni a dolgokat. A másik szerintem, ami ilyen, ugye itt nyilván a csapat, meg az emberek, meg az első delegálás. Utána mi a következő szint szerinted? Mi az, ami nektek mondjuk kihívás volt? Aha. Mondjuk meg volt, jöttek az első kollégák, voltatok már 5-10.
Vezetőként az egyik legfontosabb, amire rájöttem, az üzleti alázat, meg a szakmai alázat. Tehát, hogy nagyon sok olyan vállalkozót látok, akik nagyon hamar elszállnak, és azt hiszik, hogy mindenhez értenek. Már egész fiatalon. Nekem is nyilván megvolt ez a korszakom, 30-as évek környéke. Ez nagyon veszélyes. Szerintem a legveszélyesebb azt kimondani, hogy én tudok mindent a legjobban, és szerintem az a kulcs, ha valaki mindig is kíváncsi marad, mindig is elfogadja, hogy vannak nála okosabbak, és azokat az embereket keresi, és velük beszélget. A legveszélyesebb, szerintem a legnagyobb veszély egy cégvezetőnél, hogyha elszáll. És azt hiszi, hogy ahol ő van, az azonnan kibillenthetetlen.
Következő kihívás, vagy következő szint mondjuk. Általában, amit én látok, azok a folyamatok, rendszerek, szabályok szoktak lenni. Most nézzük a mi példánkat. Nagyjából 8-10 kollega van alkalmazottként, és még nagyjából ennyi a diák, a vállalkozó, és olyan fix kollega, aki azért itt a csapat része. Tehát nagyjából egy ilyen 15-20 fős csapat a DLX Media állománya, és már most látjuk azt, hogy annyira sok minden van, amit le kell szabályozni, mert hogy neked evidens, de másnak nem biztos, hogy az. Megfogok valamit, oda tegyem le, hol tároljuk az eszközöket, hogy csináljuk a videó véleményezési köröket, mik a lépések, mik a szabályok, és hogy ezt mennyire tartod egyrészt fontosnak, kettő, hogy volt-e nektek ilyen kezdeményezés, és hogy mi volt ez a szakasz, amikor azt mondta, na, most már ezt le kell írni, mert most már kezd szétfolyni, vagy már ötször ugyanarra a problémáról beszéltünk.
Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és azért is nagyon fontos, mert alapvetően nem biztos, hogy ugyanaz az ember fogja csinálni fél év múlva, aki most csinálja az adott feladatot. Ugye ennek az a legnehezebb ezt elfogadni, hogy ez a dokumentálás, meg ez a szabályozás, ez valamilyen szinten a munkaidődből fog elvenni. Tehát, hogy annak a rovására fog menni, amit egyébként a hasznos, effektív feladatoddal kéne, hogy foglalkozzátok, mindegy, melyik területet viszed. És az a baj, hogy viszont ezt nem lehet megúszni. Mindenképpen meg kell csinálni, és az a baj, hogy minél később kezded el, ez annál nagyobb munka lesz. Viszont ha túl korán kezded el, akkor lehet, hogy még akkor kezdesz el szabályozni, amikor mással kéne foglalkoznod. Tehát amíg még nincs még például egy piaci validáció, addig felesleges azzal foglalkoznod, hogy ne adj Isten, hosszú távú 3-4-5 éves üzleti tervet írsz meg, folyamatokat dokumentálsz, amíg még egyáltalán nem bizonyítottad be, hogy egyáltalán tudsz működni. És egyébként ez visszavezet még egy korábbi lépéshez, ami most jutott ennek kapcsán eszembe, ami nagyon fontos, hogy határozd meg, hogy mi a francot akarsz ezzel a céggel hosszú távon. Mit akarsz, hova akarsz eljutni, mire építed azt a céget? Eladásra szánod? Cégértéket akarsz növelni? Vagy esetleg osztalékot akarsz belőle kivenni? Teljesen máshogy csinálod. Például egy folyamatszabályozásnak sokkal nagyobb az értéke, hogyha a cégeladás szempontjából, tehát a cégeladás a jövőgépet. Nyilvánvalóan mindennapos munkába is segít, de teljesen máshogy tekintenek egy olyan cégre, ahol teljesen szabályozott folyamatok vannak, dokumentált szabályozott folyamatok, mint az, ahol azt látják, hogy hát a Mari tudja, meg a Józsi tudja. Aha, és hogyha a Mari meg a Józsi az föláll, akkor mi lesz? Ez a legnagyobb veszély, és egyébként a cégértéket ezt tudja legjobban csökkenteni.
És mi a te célod ezzel? Illetve hogy változott a, mondjuk az alapításkori célod a webshipivel, és hogy alakult most a mostani időkben?
Az elején még nem tudod. Amikor elindulsz, szerintem nagyon-nagyon nehéz megmondani, hogy mi lesz valamiből, mert kicsit attól is függ egyébként, hogy milyen az első pár lépés. Függ attól, hogy milyen a befektetői, milyen befektetési igénye van például egy projektnek, milyen befektetőt vonz be, akinek milyen célja van vele. Exit célja, vagy egyébként osztalékot szeretne, tehát ettől is függ.
Velünk az adás és az üzlet is mindig lendületben marad. A műsor és a vállalkozásod támogatója az Allianz cégem vállalkozásbiztosítás.
Azért ez is egy picit álljunk már meg a befektető kérdésére, mert szerintem az is egy tök nagy döntés, vagy elköteleződés, hogy egyáltalán akarod-e, választasz-e, kit választasz, mikor, mi az az időpillanat, amikor mondjuk jó bevonni.
Igen.
Mert nyilván egy ennyire tőkeigényes biznisz, mint a tietek, ott talán nem is lett volna más út, vagy lett volna, más tudtatok volna mondjuk saját eredményből menni előre,
nem.
Vagy akkor egyszerűen megáll egy bizonyos szinten, és belassul az egész fejlődésetek. És hogy mondjuk, ha ezt átültetjük egy ilyen klasszikus vállalat, megint csak nézzük a mi példánkat, hogy vagy általánosságban egy cégnek, hogy sokan, nézzük a cápák között, rengeteg ötlettel mennek pénzért, de hogy valójában tényleg arra van szüksége? Vagy anélkül is meg tudná oldani? Vagy lustaság, hogy én mondjuk nem akarom beletenni azt a munkát, hogy azt az eredményt termeljem ki, és inkább egy befektető után nézek? Vagy tényleg szükségem van rá?
Igen, ez egy nagyon-nagyon jó topik, és erre van egy nagyon jó válaszom, mert erről sok beszélgetés volt már a múltban. Ugye, amikor elindul egy cég, egy startup, akkor általában ugye garázs cégnek hívjuk. És nem is tudom, hogy ki mondta ezt először, de egy nagyon jó mondás volt, hogy ugye az egész vállalkozós, de nyilván az egész startup téma ugye Amerikából indult. És amikor azt mondta, hogy hát persze garázs cég, csak az a nagy különbség, hogy Magyarországon azért hívjuk garázs cégnek, mert semmi másra nincs pénzed, csak egy garást kibérelni, ahol el tudsz indulni. Amerikában meg azért, mert van egy háromgenerációs hatalmas családi ház, aminek van egy olyan garázs része, amiben éppen nem áll autó, ezért ott kezded el.
Igen.
Nagyon nem mindegy, hogy honnan indulsz, és igazából ami miatt nagyon-nagyon sok fiatal vállalkozó rögtön elkezd kalimpálni és pénzért rohan, az pontosan azért van, mert ők kényszervállalkozók. Ők azért vállalkoznak, mert nincs vagy nem akarnak fizetésért dolgozni alkalmazásban, vagy egyébként nincs más lehetőség, ők a saját fizetésüket akarják a befektetőtől Igen. megszerezni. És az teljesen más, mint amikor validálsz valamit, eljutsz valahova, és utána arra kérsz befektetői tőkét, hogy felskálázd a vállalkozásodat. Hatalmas nagy különbség. Én azt szoktam mondani, hogy akinek egyébként nincs úgy, hogy mondjam ezt, szalonképesen. Tehát, hogy ha az én halász szélén vagy, akkor ne állj neki startup, és tudom, hogy mindenkinek eszébe jut, hogy Jeff Bezos a padlón aludt az irodában, de ezek a sztorik, ez oké, okay, ez megvan, de akkor viszont ne szaladj befektető az azért, hogy fizetést kapj, mert akkor nem lesz meg az a need, nem lesz meg az, hogy már pedig én bebizonyítom, mert egyébként nincs pénzem albérletre, az megint más, amikor annyira lent vagy. De akkor meg annyit dolgozol, hogy 7 nappal át éve dolgozol, és azért dolgozol, hogy elvidd valahova azt az ötletet, amire utána befektetői tőkét fogsz kapni. És akkor nyilván már lesz fizetésed meg minden, de én azt gondolom, hogy valamire való normális, jó, okos befektető, az akkor fog neked pénzt adni, amikor látja, hogy igen, megvan a piaci validációd, megvan a tudásod, megvan esetleg már a csapatod, és arra adok tőkét, hogy te ebből egy hatalmas sikert építs. És nagyon sokan itt rontják el, hogy van egy ötletem, kell rá pénz. Ugye pont a cápák közöttnek tök jó kontentjei vannak mostanában a rózsaszín taxiról például. Tehát, hogy erre nem lehet, és nem is szabad. És egyébként nem is szabad elfogadni szerintem olyan befektetőtől, aki ebben a fázisban ad pénzt.
Igen, mert azért ez a cég szempontjából is egy tök nagy kockázat, nem csak a befektető, de hogy én akkor ott tényleg eladtam egy üzletrészt, egy kontrollt, az önállóságomat adtam fel, hogy akkor innentől kezdve valaki bele fog szólni abban, hogy mit csinálok, tehát hogy egyáltalán tényleg megéri-e. A másik, én nagyon sokat, erről beszéltünk talán 2-3 éve nekünk is, meg nagyon sok ilyen 1-2-3 éves cégnek, ugye nyilván van likviditási problémája, és hogy hova mész akkor, amikor mondjuk még nem biztos, hogy hitelképes vagy, pályázni vagy tudsz, vagy nem, befektető, vagy saját erőből kitermeled, és a saját nyereségedből, csak amikor finanszírozod a növekedést, meg embereket kell fölvenni, meg investálni, meg új iroda, akkor egyszerűen baromi nehéz mindent finanszírozni egyszerre az eredményedből.
Abszolút.
És hogy van az a pont, amikor tényleg vagy lassabban fejlődsz, vagy akkor ott van ez a kérdés, hogy egyáltalán megéri-e befektetőt szerezni.
Igen, meg szerintem nagyon fontos, megint csak visszatérek oda, hogy mit akarsz. Tehát, hogy mi a célod azzal, amit építesz. Hogyha egy... milyen példát mondjuk, egy reklámügynökség vagy, és akkor múltból hozott példát tudok mondani, ha ma elindítasz egy reklámügynökséget, akkor ugye nagyon nehéz, mert baromi sokan dolgoznak ebben a szektorban. Nagyon sok reklámügynökség van, nagyon sok freelancer van, nagyon-nagyon sok a konkurenciád, és nagyon kicsi az esély arra, hogy te leszel a legnagyobb reklámügynökség pár éven belül. Amikor a webshipit elkezdtük, hát most azért nagy képűség lenne azt mondani, hogy akkor már tudtuk, hogy mi leszünk a legnagyobbak és piacvezetők, de hogy azért azt tudtuk, hogy egy olyan dologba vágunk bele, amiben esélyünk van a legnagyobbnak lenni. És egyébként azzá is váltunk néhány év alatt. De hogy ez azért fontos, mert ha legnagyobb akarsz lenni, és tudod azt, hogy erre van is reális esélyed, akkor egy fokkal nyugodtabban mész befektetői tőkéért, mert tudod azt, hogy ők azt finanszírozzák meg, ahol te 3 év múlva lennél, azt a működési költséget finanszírozzák meg. És akkor tudod azt, hogy te tulajdonképpen felgyorsítod a folyamatot, ahogy eljutsz oda. Ez nagyon-nagyon-nagyon fontos, mert ha például ez nincs benne, akkor megint csak akkor igazából miért vonsz be befektetői tőkét? Meg akkor hova akarsz?
Tehát, hogy... Ez is, én pont ezen gondolkozok, hogyha ma idejönne valaki, hogy nem tudom, 100 millió forintot beletenne, igazából nem lenne más a bizniszünk. Tehát, hogy
igen.
Lehet, hogy vennénk pár új dolgot, de valójában nincs rá szükségünk, mert működünk most is. Tehát most én azt gondolom, hogy nekünk például a hatékonyságunkon kell javítani, és hogy még hatékonyabban tudjuk azt az ügyfélkört kiszolgálni, és még növelni az ügyfeleknek a számát, de valójában én azt gondolom, hogy nekünk a mostani szintünkön, ebben az üzleti modellben, amit csinálunk, ez a feladatunk.
Abszolút.
De ez nem is lesz reálisan nem lesz egy 200 fős cég, meg egy 4 milliárdos cég, de eltartja ezt a 20 embert körülbelül.
Abszolút. Egyébként ez nagyon fontos faktor ebben az egészben, a skálázhatóság, mint fogalom. Tehát, hogy az a business modell, amit te felállítasz, az egyébként megfelelően skálázható-e? Az a vállalkozási ötlet skálázható-e? Ugye ez alatt azt értjük, hogy kvázi úgy növeled a forgalmadat, árbevételedet, csomagszámadat, tök mindegy, miben méred, hogy alapvetően a költségoldal nem nő arányosan, vagy nem annyira nő arányosan. Ha mondjuk összehasonlítod a webshipit, és azt, hogy ott mi zajlik, meg mondjuk összehasonlítasz egy ügynökségi tevékenységet, mondjuk egy ügynökségi tevékenységnél te hónapra újabb és újabb ügyfeleknek dolgozol, a nulláról elkezded a projektet, befejezed a projektet, és ezt újra és újra eljátszod, és nőni csak úgy tudsz, mivel egy ember csak egy, tehát megvan a matek nyilván, de hogy x ügyfél.
Ott az időt adod el.
Igen,
az emberek idejét.
Pontosan
az emberek idejét adod el. Igen.
Igen, ez mindig olyan, mint egy gyár. Igen. Ha van egy olyan gépezeted, és most átvitt értelemben mondom a gépezetet, aminél megnyomsz egy gombot, és az elkezd termelni, és ha megnyomod a másik gombot, akkor leáll a termelés, de tudod azt, hogy mi kell ahhoz, mennyi benzin, mennyi üzemanyag, mennyi bármi, mennyi nyersanyag, az egy skálázható biznisz. És abba tudod azt, hogy igazából mondjuk csak azt kell megfinanszírozni, hogy te minél többet adjál el belőle. Akkor arra vonod be a finanszírozást, hogy azt a marketing stratégiát, amit már eleve kikísérleteztél, azt skálázd föl, legyen 2-3-szor, 5-ször annyi, mert tudod azt, hogy akkor 2-3-szor, 5-ször annyi ideig kell a gyárba. Pontosan. Ha ez nincs meg, mondok egy példát, hiába állnák neki most 10-szer ennyit költeni nektek, és 10-szer ennyi ügyfelet idehozni, mert jelen pillanatban föl kéne venni hozzá embereket, újabb
épületet kéne. Igen, az egész.
Pontosan. Tehát, hogy építeni kell akkor hozzám. Uh-huh. És nagyon fontos, hogy szerintem az okos befektetők pontosan ugye mindig a növekedést finanszírozzák pont ezért, és a skálázható bizniszeket keresik, amiben tudják azt, hogy igen, én azt finanszírozom meg, hogy te ki tudjál szolgálni ennyi és ennyit, tudjál gyártani ennyi és ennyit, mert tudom azt, hogy el tudsz adni ennyit és ennyit.
És te hogy érzed magad ebben a szerepben most így 7 év után?
Hát nagyon érdekes, ez egy folyamatos tanulás.
Neked hogy alakultak ezek a mínuszos, pluszos hullámok?
Én nekem az előző startupomban hangzott el egy olyan mondat, egy nagyon kedves régi barátom mondta azt, amikor nagyon-nagyon len voltam, és magam alatt voltam, hogy figyelj, ne törődj semmivel, mindig csak a következő lépést nézd. Pont, ami előtted van, azt old meg. Aztán majd utána jön az azutáni, meg az azutáni, meg az azutáni. És ez azóta bennem van, és ez máshogy nem lehet. Hogyha hátralépsz, és elkezded az egészet, mint probléma halmazt vizsgálni, akkor nyakon szúrod magad. Tehát ezt nem lehet. Igazából tényleg...
Mondjanak a felelősségét, hogy úristen, holnap után is 140 embernek kell bért adni.
Igen.
És
igen.
Hogy így átgondolod, hogy mekkora felelősségünk van amúgy nem ebben a szerepkörben.
Hatalmas, és ezt el kell engedni. Tehát hogy egyszerűen ezt nem lehet feldolgozni. Vagy ha az ember elég közel van hozzá, akkor nem is kell feldolgozni. Egyszerűen nem fogod fel, hogy ez most tulajdonképpen mit jelent. Mm. És nyilván felfogod, de hogy azért kell valamilyen szinten egy hit önmagadban, az egész bizniszben, az emberekben, akikkel együtt dolgozol, mert anélkül nem fog menni. Tehát a remegve nem lehet F-16-ossal repülni remegő kézzel. Tehát, hogy csak...
Jobb.
Hülyebb példák jutnak eszembe, de hogy alapvetően kell az, hogy az ember bízzon és higgyen önmagában. És ez egy feltétel nélküli hit, sajnos. Egyszer egy blogposztot írtam erről, hogy igazából, amikor azt mondod, hogy hit, tehát olyan, hogy hit nincs, feltétel nélküli hit van. Mert az emberek általában azt nevezik hitnek, amire igazából úgy gondolok, hogy hát hiszem, ha látom, vagy amikor látom, vagy ahogy látom. A feltétel nélküli hit az, amikor így semmi nem bizonyítja, hogy neked lehetőséged van, vagy meg tudod csinálni, vagy esélyed van rá, de mégis elhiszed. Uh-huh. És ez nagyon-nagyon-nagyon vékony a határ, a butaság, ugye? Meg a vakmerőség és a naivitás, meg a feltétel nélküli hit között.
Na és ez a hit, ez mit vizionál neked most? Hova tartotok? Mi a cél? Mi az, amit elhiszel, hogy elértek?
Azt látom, hogy a magyar piacban még abszolút van mit elérni, van hova nőni. Ha csak most pusztán a fulfillmentet nézem, akkor ugye a mostani legfrissebb kutatások alapján 8% az, ami ki van szervezve ugye a teljes elkereskedelemből. Eleve az elkereskedelem egy nagyon kicsi része a teljes gazdaságnak, tehát hogy azért mi egy nagyon kicsi szegmensnek a nagyon kicsi szegmensével foglalkozunk, és ennek a 8%-nak van nagyjából a fele kicsivel több, mint a fele nálunk. Szerintem ebben még van hova nőni. Ez az ország sok szempontból nagyon jó helyzetben van. Nagyon jó lokáció az, ahol mi vagyunk, és logisztikai szempontból is nagyon jó lokációban vagyunk. Nagyon könnyen el tudjuk érni a szomszédos országokat, és hála annak, hogy azért a munkaerő, talán a bérleti díjak is kicsivel alacsonyabbak, mint mondjuk tőlünk nyugatabbra lévő országokban, ezért abszolút jó helyen vagyunk ahhoz, hogy kiszolgáljunk külföldi ügyfeleket is. Mm. Tehát ugye alapvetően hosszú távon.
Igen, mert régen volt az a megközelítés, hogy inkább kitenni kinti központokat, és oda építeni ugyanezt, klónozni.
Igen.
De most azt mondod, hogy jobban megéri már akár innen
jelen vinni a dolgokat. Jobban.
Igen. Mert a futárcégek megoldják azt, hogy ne legyen annyira nagy a különbség mondjuk szállítási díjakban.
Nagyon sokat fejlődtek a futárcégek az elmúlt évek alatt, utolsó egy év alatt talán azt mondhatom. Most már vannak olyan stratégiai megállapodásaink, amik lehetővé teszik azt, hogy nagyon gyorsan, nagyon rövid idő alatt, és nagyon jó áron tudunk a szomszédos országba szállítani. Ez egy hatalmas benefit, ez egy kicsi ország. És ahhoz képest, hogy a környező országokban mit produkálnak elkereskedelmi szempontból a szereplők, mi azért el vagyunk maradva. Tehát bőven lenne még hely hova nőni, exportálni, bátrabban kimenni, nemzetközi piacra menni. Mert van keresnivalónk, nyilván tanulni kell, tehát mi azért egy elég kényelmes nép vagyunk, én azt vettem észre. Tanulni kell, folyamatosan fejlődni kell, mert anélkül nem történik semmi. Sokkal szorgalmasabbak más országban, Csehországban, Lengyelországban, Ázsiáról ne is beszéljünk. És van mit tanulnunk szerintem.
És akkor mi az, amit elhiszel, hogy el fogtok érni? Mondtad, hogy van még potenciál a piacban, de mi az, amit így kitűztetek az zászlótokra így idénre, jövőre, 5 éven belül?
Számot így nem mondanék, mert úgy nagyon sok olyan körülmény van, amit nem tudunk befolyásolni, és pontos skálázhatóságnak bizonyos szinten azért vannak határai. Nyilvánvalóan van egy görbe, ami egy idő után elkezd laposodni, nyilván, hogy a piacnak egyre több részét szerzed meg, egy idő után nyilván a low-hanging fruitokkal indul, early adopterekkel, low-hanging fruitokkal, és ezt szépen lassan laposodik ez a görbe. Mi most arra mentünk rá, hogy ennek az ellátási láncnak a lehető legszélesebb spektrumát segítsük. Tehát gyakorlatilag a kereskedőket sokkal több mindenhez segítsük hozzá, azon kívül, hogy egyébként logisztikai szolgáltatást nyújtunk.
A webshop... Ez egy kis innovációra, hogy az egyiket mondtad, ez a, akár a termékmintás, akár a többi újítások, a robotizálás, mesélsz arról, hogy így mik ezek az innovációk, amiket mondjuk így idén mostanában vezetetek be?
Abszolút. A webshopinek az első perctől kezdve egyébként az volt a küldetése, hogy webshopokat segítsen a növekedésben és a céljaik elérésében, és ezt tényleg nem csak a logisztikára értettük, hanem tágabb értelmezésbe, a sikerességre gondoltunk. Nagyon sok olyan fejlesztésünk volt eddig is, ami által ugye versenyképesebbek azok a shopok, akik nálunk vannak, mint ugye a konkurenseik. Nyilván a robotizációval elsők voltunk itt a régióban, és ezáltal tényleg egy olyan színvonalú logisztikát teszünk a webshopok hátterébe, mint egy Amazonnál. Ez egy nagyon modern technológia, nagyon gyorsan, nagyon pontosan tudjuk kiszolgálni ugye az ügyfeleket, nagyon könnyen és gyorsan tudjuk a környező országokat is elérni, de abszolút nem szeretnénk a logisztikánál megállni. Nagyon sok olyan terület van, amivel még tudunk segíteni. Annak hála, hogy mi alapvetően egy IT hátterű cég vagyunk, és nem pusztán csak megfogjuk fizikailag a csomókat, becsomogjuk és kiküldjük, hanem egy IT technológiát fejlesztettünk, nagyon sok olyan infót tudunk adni a webshopoknak, egyébként amik most fognak ebben az évben megjelenni, amiket már egy például egy előfizetéses modellben hozzáférhetővé tudunk tenni a webshopok számára, az ügyfelek számára. Ki tudjuk például szűrni azokat a vásárlókat, ugye a teljes mintát tekintve, akik például nagyon gyakran nem vesznek át csomagot. Hmm. És lehet, hogy nem csak a te webshopodban nem vettek át, hanem mondjuk három másik webshopban. Aha. Nyilván adatot nem adunk róluk ki, tehát azt nem, hogy melyik webshopban mit nem vett át, miért be, de egy fraud alertet mondjuk lehet hozzátenni, hogy vigyázz, gyanús, mert egyébként háromból kétszer nem vett át csomagot. Ezzel nagyon sokat tudunk spórolni például egy webáruháznak. Mm. Tehát gyakorlatilag az a legdrágább, amikor ugye megrendel valaki egy utánvitás csomagot, és a végén át se veszi. Mm. Ugye ott van egy akvizíciós költségem, van egy kiszállítási, egy visszaszállítási költségem, rengeteget. Tehát a webshopok az alacsony marginok mellett a profitjuk nagy részét el tudják bukni ezeken a vásárlókon. Tehát nagyon-nagyon sok ilyen dolgon gondolkozunk, mert azt érezzük, hogy az, amit csinálunk, az a jéghegy csúcsa. Tehát az, hogy fizikailag megfogjuk a csomagot, az tényleg a jéghegy csúcsa, és nagyon-nagyon sok innováció van még ebben, amivel tudunk foglalkozni. Ilyen egyébként az a kereszt marketing szolgáltatás is, amit most ugye elkezdtünk, az AdPack, amiben lehetőséget biztosítunk arra, hogy különböző hirdetők, akár nem feltétlenül csak a meglévő ügyfeleink, hanem akár külső hirdetők, különböző termékmintákat, szóróanyagokat, kuponakciókat helyezzenek el az általunk kezelt webshopok csomagjaiba. Nyilván ehhez engedélyt kellett kérnünk a webshopoktól, tehát a webshopok nagy része, aki nálunk van, az hozzájárult ehhez, és gyakorlatilag meg tudjuk azt csinálni, hogy egy hirdetőnek tulajdonképpen targetáltan, tehát leszűrve akár földrajzi lokációra, akár nemre, akár érdeklődési körre, akár csomagértékre be tudjuk tenni egy hirdetőnek a termékeit a csomagba. Ez baromi jó, mert egy olyan szintű reklámköltségért, mint mondjuk egy rosszabbul targetált Facebook kampány, tulajdonképpen nem csak egy kattintást kapunk, hanem egy fizikai interakciót, egy olyan valós embertől, aki egyébként rendelt valamit online. Hmm. Most indultak az első kampányok, elképesztően sikeresek, tehát már most látjuk, hogy nagyon nagy az érdeklődés. Nyilván megjelent ezzel egy új színfolt a piacon, a reklámpiacon. Volt már egyébként hasonló dolog, meg van is hasonló dolog. Mi azért abban különböztetjük meg magunkat, hogy tényleg garantáltan bekerülnek ezek a termékek, mi termékminták, szórólapok a csomagokba, meg hát elképesztő módon lehet targetálni, visszamérni, riportálni.
Hmm. Fantasztikus.
Ez egy nagyon fontos dolog szerintem az, hogyha valaki elindul valamivel, ugye mindig a McDonald's példáját hozom, a hamburger eladáson éppen, hogy nullán van egy meki. És amikor elkezded az üdítőt, meg a sült krumpit, meg a nagyobb üdítőt, meg a nagyobb sült krumpit, na ott a profit. Uh-huh. És teljesen mindegy, mivel indulsz el. Lehet, hogy rá fogsz jönni, egyébként nem az a big business. De amit ráépítesz, és ha elég kreatív vagy ahhoz, meg elég ügyes, hogy ráépítsél még addicionális dolgokat, ugye upsell technikák segítségével, akkor igazán meg tudod magad különböztetni, mondjuk egy olyan konkurenstől, aki egyébként erre nem képes, üzletileg.
Hmm. Hát szerintem nagyon sok hasznosat hallottunk ismét, hogy mire érdemes figyelni. Beszéltünk ugye itt a csapatról, a csapat fontosságáról, pénzről, pénzügyekről, befektetőről. Van-e még, amire szerinted mondjuk ma egy kis vállalkozás figyeljen, amit mondjuk így jó tanácsként útravalóul adnál a kis cégeknek?
Szerintem a branding az egyik legfontosabb dolog, és ezt nagyon sokan alul értékelik. És ez nem ugyanaz, mint a marketing, nem ugyanaz, hogy választok egy logót, hanem az, hogy mit teszel még a cégeddel, a márkáddal azért, hogy az hogy ez love brand legyen, hogy ez egy szeretett márka legyen. Fel tudod-e ruházni olyan üzenettel, és ezt megfelelően tudod-e kommunikálni, amitől tényleg téged választanak hosszú távon. Ez nagyon-nagyon fontos. Pont múltkor a TikTokon láttam egy videót, amiben erről beszéltek. Volt egy logó, és így letakarták. És pont erről beszélt, aki csinálta a videót, hogy na, fogalma sincs, hogy ez milyen márka. És utána letakartak egy Starbucks logót a poháron, egy Mackey logót a sült krumpén, és mindegyiknél felismerted a márkát. És ugye ez volt az egész videónak a lényege, hogy a logód az nem a márkád, az csak egy logó, az csak egy eleme. És nagyon-nagyon sokan megállnak itt, és hogyha tényleg valaki komoly dolgot szeretne építeni, hosszú távra tervez, és azt akarja, hogy valami miatt válasszák őt, tehát hogy ne csak azért, mert olcsóbb, vagy azért, mert gyorsabb, hanem hogy tényleg legyen valami olyan márkaérték, akkor ezt meg kell találni, meg kell fogalmazni, és kommunikálni kell.
Abszolút, abszolút jó. Meg ugye az összes, amit mi is csinálunk, összes tartalom, akár nektek, akár magunknak, akár a közös videóink, ami igazából egy hobbinak indult, nekem is 5-6 éve, hogy legyen egy YouTube csatorna. Ma gyakorlatilag a csapatunknak a fele azért dolgozik itt, mert valahogy találkozott a videóinkkal, vagy videóimmal.
Igen.
Tehát, hogy ennek is mekkora ereje van, és hogy szerintem igen, ez is egy része annak, hogy amit ígérsz, az úgy van, betartod, milyen értékeket képviselsz, milyen folyamatok, rendszerek mentén működsz, ez mind-mind-mind, amit kommunikálsz magadról.
Abszolút.
Valamilyen szinten. Még egy utolsó kérdés itt, ha már brand és személyes brand vagy céges brand?
Hát,
tudom, hogy te is vívott ezzel nagyon régóta, és gondolkozol rajta, teszel lépéseket. A webshipi mennyire vagy te mennyire vagy a webshipi, mennyire választják a céget miattad? Mert még mai napig te vagy a kirakadva, és szerintem ez is egy olyan téma szerintem, hogy én azt gondolom, hogy indulásnál igenis jó, hogyha te kirakod magad a kirakadban, lehet, hogy még akár a későbbiekben is, de nyilván mondjuk egy OTP-be, RC-be már nem azért mész be, mert az a vezető vezeti, hanem ott már a brandbe bízol, és a logót fel is, az épületet felismered egy Starbucksba, nem azért mész be, mert a XY CEO-ja.
Abszolút.
Tehát, hogy hol van az a szint szerinted, amikor mondjuk ez a kettő így elkülönül, és hogy érdemes-e még akár a későbbiekben is akár személyes kommunikációt folytatni?
Én azt gondolom, hogy amikor elkészültél a márkaépítéssel teljesen, akkor talán elengedheted azt, hogy személyesen ott legyen. Tehát az elején szerintem nagyon-nagyon fontos az, de egyébként függ az iparágtól amúgy nagyon, tehát hogy mi a cég, mit árul. De mondok egy példát. Egy fizetési szolgáltatónál nem gondolnám azt, hogy te mondjuk egy online fizetési szolgáltatónál nem kell, hogy ott legyél. Azt se kell, hogy tudják, hogy ki vagy. Igazából te vagy egy applikáció, ami szolgáltatja a fizetést, teljesen mindegy. Aha. De egy olyan helyzetben, ahol te tényleg egy szeretett márkát akarsz építeni, azt akarod, hogy téged válasszanak, és ennek oka legyen, de szerintem kell a storytelling. A storyt ember tudja elmondani. Aha. Neki van.
És jobban kapcsolódsz egy emberrel.
Pontosan. És felépíted, és abból felépül a brand. És utána nem kell, hogy minden egyes videóban te legyél ott, nem kell, hogy minden egyes alkalommal te jelenj meg, nem kell, hogy a céget te vezest, de az, hogy a te sztorid mentén épül fel, nézzek ott az Apple esete, azért nagyon erősen Jobsra épült az egész. Abszolút. Az elejétől kezdve, és az az egész kultusz, ami mögé lett téve, de most már nem kell, hogy ott legyen, sőt, szegény már nincs is velünk. De alapvetően kellett hozzá. Aztán ott a másik példa, egy Tesla esetében Musk meg mit művel, de ő mondjuk egy teljesen más, amit ő művel, tehát ő már egy egész, nem is tudom, minek nevezem, amit ő csinál, már itt a Twitterre, a SpaceX-el, meg a Teslával, tehát ez már egy teljesen más kategória. Nyilván a Tesla már önmagában is megállja a helyét Musk nélkül, de mégis ő meg ott van valamilyen szinten, de hát nem ő beszél a Tesla hirdetési videóiban.
Persze. Na, hát fél, szerintem nagyon-nagyon hasznos volt. Kaptunk tényleg tippet így minden területre. Köszönöm, hogy itt voltál, és sok sikert a további építkezéshez és a új célokhoz.
Nagyon köszi a lehetőséget.
Köszönöm.
Köszönöm.
Kedves nézők, hallgatók, hogyha volt bármi hasznos, amit kivettetek belőle, akkor írjátok meg kommentbe, hogy mi tetszett a legjobban ebből a beszélgetésből. És még zárásképpen, Andris, van-e neked kérdésed a nézőkhöz, amit válaszoljanak meg kommentbe?
Én arra lennék kíváncsi, hogy kinek mi volt a legnagyobb bukása. Írjátok meg azt, hogy mivel buktatok a legnagyobbat, mi volt az az ötlet, amit elkezdtetek, és végül elbuktatok, és miért vagytok most sikeresek, vagy nem vagytok sikeresek?
Szerintem ez a nagyon jó téma. Szuper. Andris, köszönjük szépen. Még egyszer köszönjük a figyelmeteket. Sziasztok.
Köszi. Sziasztok.
Vállalkozásod számos kockázat érheti. Segítünk felkészülni rájuk. Allianz cégem vállalkozás biztosítással.